94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pénteken délelőtt lesz az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Veni Sancte Szentmiséje a Bazilikában. Eszternyák Csaba érsek, az intézmény nagy kancellárja celebrálja, zenei szolgálatot végez az egyetem gyakorlóiskolájának énekkara. A Szentmisét rádiónk élőben közvetíti. A Katolikus Karitász Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű adománygyűjtő kampányával évente közel 10 000 nehéz sorsú gyermek kedvező iskolai előmenetelét alapozza meg. Szeptember 15-ig még várják a felajánlásokat, hogy a rászoruló gyermekek kisebb hátránnyal kezdhessék meg a tanévet. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent, emellett online adományozásra is van lehetőség a karitász.hu oldalon keresztül iskolakezdés megnevezéssel. Csak nem 1600 nehéz sorsú gyermek iskolakezdését segítette idén a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország közös Adni Öröm elnevezésű tanszergyűjtési akciója. Az áruházlánc vásárlói összesen mintegy 71 ezer tanszerrel segítették idén a nehéz sorsú családok iskolakezdését, valamint 1 millió 400 ezer forint értékű adománykártyát vásároltak. A felmérések szerint a megkérdezettek többsége egyetért az okostelefon használat iskolai korlátozásával és az ezzel kapcsolatos rendelettel, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte, az osztályteremben tanítási idő alatt a készüléket csak akkor lehet használni, ha az kifejezetten a tanórát segíti. Hozzátette, ezt a munkát a kormány is erősítette az elmúlt időben, hiszen 450 ezer laptopot osztottak ki a diákoknak, idén pedig további 100 000-et. A kormány idén 12. alkalommal hirdette meg a nyári diák munkaprogramot, amelyben a tervezett 20 ezer helyett összesen közel 29 ezeren vettek részt, ismertette a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Az eredeti 3 milliárd 800 millió forintos keretösszeg a többszöri vármegyei ráemeléseknek köszönhetően több mint 4 milliárd 300 millióra nőtt, ami lehetővé tette még több diák nyári foglalkoztatását, írta Comba Sándor. A magyar kormány azon dolgozik, hogy Ukrajnában minél hamarabb béke legyen, ezt mondta Latolcai Csaba Sátoraljaújhelyen táborozó ukrán gyermekeknek. A gyerekeknek egy dolguk van Magyarországon, érezzék jól magukat, töltsék meg a tábort örömökkel és élményekkel, fogalmazott a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. Az, hogy Mongólia nem tartóztatta le Vlagyimir Putyint a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsa alapján, súlyos csapást mért a nemzetközi büntetőjogi rendszerre, közölt az ukrán külügyminisztérium. Az orosz elnök olyan tárgyalásokra érkezett Mongóliában, amelyek az Oroszországot és Kínát összekötő új gázvezetékről szólnak. Összesen 107 Nobel-díjas nyilatkozott arról, hogy elítéli Oroszország július 8-ai Kijev elleni támadásait, beleértve az első számú ukrán gyermek kórház és más polgári célpontok elleni csapásokat, közölt az Indexel Krausz Ferenc Nobel-díjas magyar kutató. A nyilatkozat kezdeményezői a Nobel békedíjas amerikai Jody Williams és maga Krausz Ferenc voltak. Sikeres a Szeretem, megvédem kampány, jelentette ki a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf ismertetése szerint sok ezren érdeklődtek eddig, több ezren jelentkeztek, és közülük már 1000 elszánt a haza iránt elkötelezett magyar kötött szerződést a honvédséggel, hogy területvédelmi tartalékosként erősítse a védelmet. A kormány ismét meghosszabbította a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet szeptember 6-án lép hatályba, derül ki a magyar közlönyből. Az Európai Bizottság ismételt kifizetési kérelmet küldött Magyarországnak a 200 millió eurós büntetése. Ha az ország nem fizet, akkor az egyébként elérhető uniós összegekből levonják a tartozást, erre szerintük minden jogalap rendelkezésre áll. A fizetési késedelem minden egyes napjára 1 millió euró összegű átlánybüntetést is megállapítottak. Kifizetjük a bírságot, mondta az európai ügyekért felelős miniszter az ATV.hu kérdésére. Bóka János szerint ugyanakkor a schengeni határ őrizetére fordított 800 millió euróra pedig mi tartunk igényt Brüsszelből. A kormány jogi megoldása az lehetne, hogy a 800 millió euróból vonják le a mostani 200 milliós bírságot, írják különböző hírportálok. Magyarország elfogadhatatlannak tartja, hogy Brüsszel példátlan mértékű 200 millió eurós bírságot követel, reagált a kormányzati tájékoztatási központ. Arról tájékoztattak, jogi lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a határvédelemmel kapcsolatos költségek miatt érvényesítsék az igényeinket az Európai Bizottsággal szemben. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben aztán 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa megérkezett Indonéziába, ezzel megkezdte eddigi leghosszabb apostoli látogatását. Pápai táviratok a repülőúton átszelt országoknak. A Szent Atya szerdai találkozói Jakartában. Interjú Pietro Parolin bíborossal. A pápa közelséget és békét hoz Ázsiába és Óceániába. Elhunyt Ada asszony, Pietro Parolin bíboros államtitkár 96 éves édesanyja. Pápai gyásztávirat.
Ferenc pápa megérkezett Indonéziába. Megkezdte a leghosszabb apostoli látogatását. Több mint 13 órás utazás követően Ferenc pápa szeptember 3-án, kedden, helyi idő szerint déli fél 12 órakor megérkezett az indonéz főváros Jakarta repülőterére. A leszállás után a pápa hálás köszönetet mondott az Ita Airways járat személyzetének, hogy lehetővé tették számára az eddigi leghosszabb apostoli látogatásának megkezdését. Jó félnapos repülőútját követően a Szent Atya kedden pontosan 11 óra 19-kor európai idő szerint az 5 órás időeltolódás miatt 6 óra 19-kor ért földet Jakarta Soekarno-Hatta repülőterén, ahol Indonézia vallásügyi minisztere, az indonéziai apostoli nuncius és a helyi püspökök fogadták. Népviseletbe öltözött két indonéz kisgyermek a pápának virágcsokrot nyújtott át. Ferenc pápa a repülőtéri hivatalos köszöntés után a jakartai apostoli nunciatúrára hajtott, amely a 11 millió lakosú főváros centrumában fekvő, az 1960-as évek közepén emelt modern épület. Itt megérkezésekor a nunciatúra bejáratánál betegek, migránsok és menekülteket csoportja fogadta, akiket Ferenc pápa személyesen köszöntött. Az ebédet követően a Szent Atya délutánján nem szerepel hivatalos program.
Pápai táviratok a repülőúton átszelt országoknak. Ferenc pápa a hagyományhoz híven táviratban üdvözölte azoknak az országoknak a vezetőit és lakóit, amelyek fölött utazása során átrepült. Elsőként az olasz államfőhöz, Sergio Mattarellához címezte sorait. Békét és bőséget kívánt Olaszországnak, majd az ázsiai és óceániai találkozók fontosságát emelte ki. Ezek az országok gazdag emberi és lelki kincsekben bővelkednek, amelyeket a szolidaritás és a párbeszéd szellemében kell megosztanunk egymással a megpróbáltatások idején is. a pápa elviszi Ázsiába és Óceániába a remény, a testvériség és a különböző kultúrák és vallások közötti párbeszéd egyetemes üzenetét, tudatában annak, hogy a problémák megoldásához összefogásra van szükség. Ferenc pápa üzenetben köszöntötte az Indonéziába tartó repülőút során érintett többi nemzet vezetőit is. Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Bulgária, Törökország, Irán, Pakisztán, India és Malajzia előjáróit. Üdvözölte továbbá a lakosságot is, imáiról biztosítva őket, hogy testvéri egyetértésben és bőségben élhessenek, majd a béke, a jólét és az egység isteni áldásáért fohászkodott számukra. Ferenc pápa szerdai találkozói Dzsakartában. A Szentatya szerdán reggel kezdi meg hivatalos programját, miután a keddi napot az érkezés és a pihenés töltötte ki. Szeptember 4-én tehát szerdán reggel a pápa az indonéz elnöki palotában fogadási ceremónián vesz részt. Udvariassági látogatást tesz a köztársasági elnöknél, majd délelőtt találkozik a hatóságokkal, a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testülettel, akikhez beszédet intéz. 11:30-kor magántalálkozón vesz részt a Jézus Társasága tagjaival az apostoli nunciatúrán. Délután a pápa a Miasszonyunk Székesegyházban találkozik a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, szemináristákkal és hitoktatókkal, akiknek beszédet mond. Szerdai napján végül a Grappe Muda ifjúsági házban találkozik a Scholas Occurrentes fiataljaival.
Parolin bíboros. A pápa közelséget és békét hoz Ázsiába és Óceániába. Miközben Indonézia, Pápua Új-Guinea, Kelet-Timor és Szingapúr Péter utódjának üdvözlésére készül, Pietro Parolin bíboros államtitkár elmondta, hogy ezek a népek nagyon várják és szeretnének találkozni Ferenc pápával a leghosszabb külföldi apostoli útja során. 4 ország várja Ferenc pápát, aki szeptember 2-a és 13-a között Ázsiában és Óceániában tartózkodik, ahová elviszi Krisztus világosságát. Tanúságot tesz a párbeszédről, a testvériség és az egység építése érdekében. Pietro Parolin bíboros 45. külföldi apostoli útja előtt a vatikáni médiának nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a közelség Ferenc pápa pápaságának központi jellemzője, és megjegyezte, hogy a háborúk és az erőszak által megsebzett világban a békét a találkozásokon, az őszinte kapcsolatokon és az önzés legyőzésén keresztül építhetjük. A vatikáni államtitkár hétfőn nem indult el a Szentatyával a pápai gép fedélzetén, mert szeptember 3-án kedden kerül sor a 96 éves korában augusztus 31-én elhunyt édesanyja, Ádá asszony temetésére, Schiavon településen, az észak-olaszországi Vicenza tartományban. Az interjú Parolin bíborossal augusztus 27-én készült. A Szentatya pápasága leghosszabb útjára indul. Ellátogat Indonéziába, Pápua Új-Guineába, Kelet-Timorba és Szingapúrba. Mit remél Ferenc pápa? Hangzott a vatikáni újságíró kérdése. Az első remény, amit Ferenc pápa a szívében hordoz, a találkozás, személyesen találkozni azon országok népeivel, amelyeket meglátogat, válaszolta Parolin bíboros. Más szóval arról van szó, hogy ismét kifejezi a közelséget, amely felfogás nagyon mélyen jellemzi pápasága stílusát, és amelynek az apostoli útjai is jelentős kifejeződései. Közelség, hogy meghallgasson másokat. Közelség, hogy osztozzon a nehézségek terheiben. Az emberek szenvedéseiben és reményeiben. Továbbá közelség, hogy mindenkinek elhozza az evangélium örömét, vigasztalását és reményét. Szent Pál szavaival szólva azt mondanám, hogy minél távolabb vannak földrajzilag az országok, amelyeket meglátogat, a Szentatya annál inkább érzi ezt a sürgető érzést a szívében. Indonézia a világ legnépesebb muzulmán országa, ahol az egyház elkötelezetten dolgozik a testvériség megerősítésén egy pluralista kontextusban, amely társadalmi és politikai problémákkal is szembenéz. Segíthet-e Péter utódjának jelenléte az egységnek ezen az útján, hangzott a következő kérdés. A pápa által meglátogatott területeket a kultúrák, a felekezetek és a vallási hagyományok sokasága jellemzi. Ezek valóban pluralista valóságok, hangsúlyozta Parolin bíboros. Különösen Indonéziára gondolok, ahol részben a Pancasilának, a nemzet alapját képező öt elvnek köszönhetően a különböző csoportok közötti kapcsolatokat alapvetően a másik elfogadása, a kölcsönös tisztelet, a párbeszéd és a mértékletesség jellemzi. A helyzet megváltoztatására irányuló nyomással, a radikalizmus bármilyen kísértésével szemben, amely sajnos a világ minden részén jelen van, a Szentatya szavai és tettei erős és nyomást jelentő felhívások lesznek, hogy ne hagyjuk el ezt az utat, és segíteni fognak fenntartani és bátorítani a testvériséget, ami, ahogy ő szereti megfogalmazni, egység a sokféleségben. Ennek az elvnek kell vezérelnie a megközelítést is, amellyel a nagy szigetcsoport szembenéz a kihívást jelentő társadalmi és politikai kérdésekkel. Pápua Új-Guineában a pápa ősi hagyományokkal rendelkező és erős hitű emberekkel találkozik. Ez az erőforrásokban gazdag, de rendkívül szegény nemzet, ahol a természet érintetlen, az éghajlatváltozás, a kizsákmányolás és a korrupció kihívásaival szembesül. Port Moresbyt a világ egyik legveszélyesebb városának tartják. Vajon a pápa látogatása új irányt hoz? Parolin bíboros így válaszolt. Igen, Pápua Új-Guinea is az ellentmondás jeleit mutatja. Az erőforrások rendkívüli gazdagsága gyakran ellentétben áll a nagy szegénységgel, amelyet az igazságtalanság, a korrupció, valamint a politikai és gazdasági egyenlőtlenségek okoznak. Hasonlóképpen a teremtett világ romlatlan szépsége szembesül az éghajlatváltozás drámai következményeivel és a természeti erőforrások válogatás nélküli kiaknázásával. Ferenc pápa támogatni kívánja a politikai intézmények, vallások minden lehetséges erőfeszítését, és felhívást intéz mindenki felelősségéhez, hogy változást hozzon az igazságosság, a legszegényebbekre való odafigyelés és a közös otthonunkról való gondoskodás iránti létfontosságú és állandó elkötelezettség terén. Kelet-Timor lesz a pápai út harmadik állomása. Ez az ország sok éven át szenvedett, míg nem 25 évvel ezelőtt elnyerte függetlenségét. Jövőre csatlakozik a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségéhez, az ASEAN-hez, de továbbra is jelentős különbségek vannak a periféria és a központ között. Milyen üzenetet hoz Ferenc pápa erre a helyre, ahol a hit és a történelem elválaszthatatlanul összefonódik? Kérdezte a vatikáni újságíró Parolin bíborostól. Személyesen követve Kelet-Timort az államtitkárságon betöltött hivatali tisztségem során közvetlen tanúja voltam a történelmét meghatározó szenvedéseknek. Olyan érzés volt, mint egy teljesen lezárt, blokkolt helyzet. Ezért mindig egyfajta csodának tekintettem azt, ami 25 évvel ezelőtt történt, amikor kivívta a függetlenséget. A keresztény hit, amely Kelet-Timort Ázsia legkatolikusabb országává teszi, döntő szerepet játszott a cél érdekében tett erőfeszítések támogatásában. Most úgy gondolom, hogy ugyanannak a hitnek a mélyebb spirituális képzés révén kell ösztönöznie a timoriakat társadalmuk átalakítására, a megosztottság leküzdésére, az egyenlőtlenség és a szegénység elleni hatékony küzdelemre, valamint az olyan negatív jelenségek elleni küzdelemre, mint a fiatalok erőszakossága és a nők méltóságának megsértése. A Szentatya jelenléte minden bizonnyal döntő lökést ad ebbe az irányba, mutatott rá a vatikáni államtitkár. Ennek az utazásnak az utolsó állomása Szingapúr városállam lesz, ahol a különböző vallások harmóniában élnek egymás mellett. hogyan mozdíthatná elő még inkább a pápa a vallások közötti párbeszédet, és erősíthetné meg a kapcsolatokat az ország különböző közösségei között, hangzott a következő kérdés. Szingapúr ennek a hosszú útnak az utolsó állomása, a békés együttélés példája a mai multikulturális és sokvallású társadalomban. Ez egy városállam, amely a világ minden tájáról fogad embereket, különböző kultúrák, vallási és spirituális hagyományok mozaikja. Ferenc pápa kiváltképpen a vallások közötti párbeszédet folytató fiatalokkal fog találkozni, rájuk bízva ennek az útnak a jövőjét, hogy egy testvéribb és békésebb világ főszereplőivé váljanak. Ez az ázsiai látogatás nyithat más hidakat, és tovább erősítheti a kapcsolatokat a Szent Szék és az ázsiai országok között, kérdezte a vatikáni újságíró. Erre a kérdésre válaszolva Szingapúrral kezdem, amelynek lakossága nagy részt kínai nemzetiségű, így kiváltságos hely a kínai kultúrával és általában véve a kínai emberekkel folytatott párbeszédre. Mint említettem, Indonézia a legnépesebb muzulmán ország. A dzsakártai látogatás kedvező alkalmat teremthet az iszlámmal való további kapcsolattartásra, különös tekintettel, de nem kizárólagosan annak ázsiai elemére. A pápai látogatás során érintett országok közül 2, hamarosan 3, tagja a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségének, amely közösség más fontos nemzeteket is magában foglal a térségben, például Vietnámot és Myanmart. A közelség és a béke üzenete, amelyet Ferenc pápa ezen az úton elvisz ezekre a helyekre, mindezen valóságokhoz egyaránt szól. Kiváltképpen az Ukrajnában és a Közel-Keleten zajló háborúk miatti nagy nemzetközi feszültségek pillanatában ez a látogatás valóban a remény, a párbeszéd és a testvériség magvát jelenti? Hogyan lehet növelni a nemzetközi közösség tudatosságát és konkrétan a békét építeni egy olyan világban, amely úgy tűnik, hogy a szakadék felé tart? Kérdezte a vatikáni újságíró Parolin Bíborostól. Visszatérek a közelség korábban említett fogalmához, válaszolta. A béke megteremtéséhez törekedni kell az egyes apostoli utak által sugalmazott hozzáállás alkalmazására. Találkozni, egymás szemébe nézni és őszintén beszélni. A közvetlen találkozások, ha a közjó keresése, nem pedig saját és végső soron önző érdekek ösztönzik azokat, áttörhetik a legérzéketlenebb és legkeményebb szíveket is, és lehetővé teszik a tiszteletteljes és építő párbeszédet, zárta interjúját Pietro Parolin bíboros államtitkár.
Pápai részvét távirat Ada asszony Pietro Parolin bíboros 96 éves édesanyjának halálára. 96 éves korában, augusztus utolsó napján csendesen elhunyt Ada Miotti Parolin asszony Pietro Parolin bíboros államtitkár édesanyja. Vasárnap tette közzé a hírt a Parolin család, békés lélekkel elhunyt az Úrban. Fájdalommal, de a megfeszített és feltámadt Úrba vetett hittel gyászolják gyermekei, Don Pietro, Maria Rosa és Giovanni, hitveseikkel, gyermekeikkel, unokáikkal és minden rokonnal együtt. Abban a mély meggyőződésben, amit a gyászjelentés üzen. Én vagyok a feltámadás és az élet. Az élet nem vészel, hanem átalakul. Ferenc pápa hírvételére részvétét és közelségét fejezte ki az államtitkárnak és családjának. Miután tudomást szereztem kedves édesanyja, Ada asszony haláláról, lelkileg osztozom a családját sújtó gyászban, egyúttal közelségéről biztosítom az emberi szenvedésnek ebben a sajátos pillanatában. Miközben kedves hozzátartozóit, az életet ajándékozó mennyei atya irgalmába ajánlom, imádságomban az Úrhoz fordulok, hogy fogadja be az elhunytat örök örömébe, és fohászkodom minden családtagért, akik őt siratják. Adjon meg vigasztalódást a feltámadt Krisztusba vetett hitben, és szívből küldöm atyai áldásomat, zárul Ferenc pápa részvét távirata, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár édesanyja elhunyt alkalmából küldött. Ada asszony temetését kedden délelőtt, szeptember 3-án tartották a Parolin család falujában, az észak-olaszországi Schiavon község plébánia templomában. Pietro Parolin bíboros érthető módon elhalasztotta útját, hogy a Szentatyát kezdette fogva kísérje távol-keleti és óceániai apostoli útján, és így nem csak részt tudott venni édesanyja temetésén, hanem ahogy a gyász értesítőn szerepel, ő maga, Don Pietro végezte a gyász szertartást. A közel 3000 lelkes Schiavon község plébánia templomában már hétfőn este imavirrasztást tartottak az elhunyt lelki üdvéért, majd Ada asszony temetését kent délelőtt 9:30-kor tartották a keresztelő Szent János plébánia templomban. A gyászmisét és a búcsúztatást Pietro Parolin bíboros végezte.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Kárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival az igazság kereséséről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Egyedül vagyok, Uram, a világban, magányos, idegen a zajló sokaságban. Barátok között is társtalan állok, támasz nélkül, ha bűnnel csatázok. Emberekre vágyok, Uram, hisz lelkem köztük ébred, ám nyugtalan, mert nem lel csöndességet. Irgalmas Isten, mindnyájunk barátja, te benned teljesül bensőmnek vágya. Közel létedben lelek csak nyugodalmat, naponta még az élet gondja zaklat. Sokaságban vagy elhagyott helyen, őriz mindig magadnak, Istenem. Ez legyen az utunk, ami végül tiéd, hadd jussunk hozzád egyre közelebb, hadd érezzem, hogy itt vagy velem, velem vagy, és én veled. Ámen.
A mai alkalommal az igazságról, és arról fogunk beszélgetni, hogy mi az igazság melyik oldalán állunk. Igaz-e az, hogy az igazság szabaddá tesz minket? Mit gondoltok erről a János evangéliumi mondatról?
Szerintem igen, mert hogyha mi is nem igazat mondunk, és nem igaz, amit teszünk, vagy amiket mondunk, akkor az nyomasztóvá tesz, és nem érzed magad tőle szabadnak, vagy mindig nyomni fogja a vállad.
Igen, vagy ha például valaki kérdez valamit, és te az elején hazudsz, akkor ezt a hazugságot tovább kell vinned, és egyre nagyobb nyomást érzel magadon, de hogyha az elején elmondod az igazat, akkor nem lesz belőle semmi baj, vagy ha egy idő után mondod meg az igazat, akkor is az a felszabadult érzés az nagyon jót tesz neked.
Igen, ahogy Emma is mondta, az igazság egy nagyon nagy szabadság, egy felszabadulás, mert igazság nélkül hazugságban, minthogyha folytogatna a hazugság, úgy érezzük, és hatalmas felszabadulás lehet az igazság.
És ugye Istennek a 8. parancsa, ami úgy szoktuk mondani nyilván, hogy ne hazudj és mások becsületében kárt ne tégy, ez is azt mondja, hogy szeressük az igazságot, ragaszkodjunk hozzá, és azt akkor sem manipuláljuk, ha bizonyos körülmények arra csábítanak. Tehát, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogyha csak egy kicsit mondok igazat, vagy féligazságokat mondok, vagy éppen csak egy kicsit hazudtam, meg füllentettem, meg ilyesmi, hogy ehhez ne szokjunk hozzá, hanem hogy legyünk őszinték egymással. És tudod, a mai világban ez egyáltalán nem divat, vagy éppen pontosan ennek az ellentétjét szoktuk egymással csinálni, amikor a másiknak olyan szinten okozunk fájdalmat a szavainkkal, hogy az igazságnak az odamondásával vagy belemondásával, ami talán jobban fáj, mintha megütöttük volna. Volt már ilyen is, ugye? Bizonyára. Szóval, hogy itt meg kellene találni itt az arany középutat a lelki életben is, hogy mi ne bántsuk meg egymást az igazsággal, ugyanakkor ne legyünk megalkuvóak a gonoszsággal és a hazugsággal. Ahogy ugye bizonyára emlékeztek Ádámra és Évára, hogy jártak a paradicsomkertben. Benső tartás hiány óvatlanul hittek a kísértőnek, aki hízelgéssel könnyedén becsapta őket. Ezt a kísértőt, a sátánt Jézus hazugnak, máshol a hazugság atyának nevezi, aki kezdettől fogva gyilkos. Jegyezzük meg ezt az utolsó kitételt, hogy kezdettől fogva gyilkos, hiszen már ott az Ószövetségben, hogyha Káinnak és Ábelnek a történetére gondolunk, már ott is megemlíti a Szentíró azt, hogy vigyázz, mert a sátán, mint lesekedő oroszlán ott áll az ajtóban, és lesi, hogy kit nyeljen el. Tehát, hogy ez kezdettől fogva az embert végig kísérte, azt, hogy ott van az ördög, és azt lesi, hogy te mikor esel el, mikor ejthető csapdába, és nyilván, hogy azokkal a leggyengébb tulajdonságaiddal fog meg téged, ahol ő célt tud érni. Ezért nagyon fontos az, hogy olyan önismereted legyen, hogy tudjad, hogy neked mi a gyenge pontod, hogy tisztában legyél ezzel az Achilles sarkaddal, tudod, hogy mi az, ami téged el tud gyengíteni azonnal, és nincs ellene fegyvered. Na most ez az a fegyver, amit ugye meg kell keresni, és meg kell tanulnunk használni, az imádságot, a böjtöt, a lemondást, a csendben maradást, amivel ezt a fajta gyengeségedet le tudod küzdeni. Ugye mindig, hogyha elmegyünk gyónni, akkor általában a rendszeresen gyónó embereknél mindig visszatérő bűnök vannak. Tehát azt veszed észre, hogy küzdesz ellene, de mégis elesel. Küzdesz ellene, újra elesel. Na most ilyenkor kell kérni a Szent Lelket, hogy pontosan ezekbe a gyengeségeidbe adjon neked erőt. És hogy ezért kell ismerned önmagadat, hogy konkrétan tudjál ezért imádkozni, hogy javulj meg, hogy legyél bátrabb. Például lehet, hogy van, aki közületek nem szeret dönteni. Na most azzal, hogyha nem döntesz, hanem csak tolod magad előtt, nagyon-nagyon sok bajba fogsz kerülni, és meg kell tanulni dönteni, nemet mondani, igent mondani. Szóval ezek ilyen nagyon kemény erkölcsi leckék még így kamaszkorban, de hogy ezek mind a javatokra fognak válni, hogyha kellő önismerettel fordultok ezekhez a helyzetekhez. És látjuk azt is, hogy nagyon könnyen becsaphatóak vagyunk, tehát nem szabad mindent elhinnünk, különösen itt az online világra gondoljatok, amikor ömlesztve jön nektek minden hír, és az ember hajlamos a hiszékenységre. Előfordult már veletek is, hogy így megtévesztett valami benneteket, vagy tévútra vitt egy hír, mondjuk?
Például itt a suliban, hogyha megbeszéljük, hogy nincs házi, de mégis volt, ez is ilyen, szerintem, hogy én úgy gondolom, hogy az házi volt, de mondjuk a többiek, mindenki azt mondja, hogy nem, akkor nyilván én is ezt fogom mondani, mert így a csorda ösztön az így, nem tudom, bekapcsol, és akkor ez is egy magával visz, és akkor így ez is ilyen, szerintem.
Én nagyon sok mindent nem hiszek el, amit az interneten látok, engem inkább emberek csaptak be, és ez hát pár éve történtek ilyenek, és azóta nagyon elővigyázatos vagyok, és nem ismerkedek akárkivel.
Velem ilyen történt már többször, hogy egy cikk címet láttam, és mielőtt elolvastam volna a cikket, én ezt elmondtam, hogy én ezt láttam, és hát logikusan gondolkoztam, hogy ami abba a címbe bele van írva, az igaz, de sajnos mostanában a cikk címek és a cikkek között hát nem, a tartalmuk eléggé eltér, és ezért velem többször történt ilyen kellemetlenség, hogy én csak egy cikk címet láttam, és azt hittem, hogy az úgy, ahogy le van írva, szó szerint igaz.
És éppen ezért, ahogy Emma itt nagy bölcsen elmondta, nagyon oda kell figyelni és tanulni ezekből a helyzetekből. Aztán a lelkiismeretünk azért, tudjátok, mindig segít abban, hogy a jó mellett döntsünk, de csak akkor működik helyesen, hogyha ápoljuk a barátságunkat Istennel, és neveljük a lelkiismeretünket, és az Istennel való kapcsolatunkat. Hiszen Isten arra hív, hogy törekedjünk az igazságra, szavainkban és tetteinkben egyaránt, és nem elégedhetünk meg azzal, hogy kerüljük a hazugságot. Ennél többre van szükség. Az igazság szakadatlan keresésére. Nem könnyű feladat, kevesebbel mégsem érhetjük be. Időt, pénzt és energiát kell áldoznunk rá, és nagyon sok ember úgy gondolja, hogy elég, ha elvégzi a hétköznapi munkáját, de a mélyebb összefüggésekkel nem sokat törődik, pedig a szellemi igénytelenség már rövid távon is megbosszulja magát. Aki tájékozatlan, tudatlan, óvatlan, az könnyen lépre csalják, a másik pedig, hogy manipulálják.
Azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyez. Akkor is
Bizonyos értelemben tehát azt mondhatjuk, hogy minden ember bizonyos értelemben megérdemli a sorsát. Szoktuk is ezt gyakran mondani, hiszen számtalan döntést hozunk napról napra. És ha vesszük a fáradtságot és a döntéseinket átgondoljuk, hogy távlatban is rendben legyenek, és igyekszünk megkülönböztetni egymástól a fontosabb és a kevésbé fontosabb dolgokat, az igaz és a hamis dolgokat, akkor hogyha az Isten gondviselésében bízunk, és neki átadjuk az életünket, akkor azt mondhatjuk, hogy felelősen viselkedünk az egyetlen és megismételhetetlen életünk iránt. De hogy ezek nagyon-nagyon kemény leckék árán tudod ezeket meglépni, mert higgyétek el, hogy akár ebbe, amit az elején mondtam, a döntés képességetekben is van hova fejlődni, ugye? Érzitek ezt magatokon, gondolom így 13-14 évesen, hogy nagyon nehéz jól dönteni. Na most az erkölcstan professzorai azt a tanácsot adják, hogy ilyenkor mindig a kisebbik rosszat kell választani, hogy könnyebb legyen eligazodni ezekben a dilemmákban, erkölcsi dilemmákban, és próbáld az úgymond a kisebbik rosszat vagy a nagyobb jó érdekében ezeket megtenni, de azért a konkrét szituációkban ez azért sokkal árnyaltabban jelenik meg, és nagyon sokszor okoz nektek kellemetlenséget, meg nehézséget. De hogy ilyenkor a szent lelket kell kérni, hogy adjon az ajkadra olyan szavakat, amivel ezt át tudod adni, meg tudod lépni, és tudjál fejlődni, és higgyétek el, hogy ha az igazság oldalába beleállsz, akkor az Isten majd meglátod, hogy ezekben a helyzetekben is mindig ott lesz melletted, és magad is meglepődsz azokon, hogy milyen szavakkal és tettekkel és ötletekkel sugal neked a Szentlélek segítséget, és ezekből a helyzetekből átvezet, meg kivezet. Érdemes az Isten útján járni, bármilyen nehézség ellenére is, és az igazságot képviselni itt a hétköznapokban, meg itt az egyszerű életben, a hétköznapi életben, mert hogy bár itt nem leszel azzal gazdagabb anyagilag, vagy nincsen érte semmiféle jutalom itt a földön azért, ha te igazságos vagy és becsületesen éled az életedet, de az Isten útján járva, a saját lelkiismeretet tisztaságát megőrizve, azonban hosszú évek során ez kifizetődik abból a szempontból, hogy téged béke vesz körül, nyugodtan tudsz aludni, nem bántasz másokat, és nem megy további bűnök felé az életed, hanem olyan szépen békésen kiegyensúlyozott. Hiszen ha észreveszitek, ezek az emberek, akik ilyen hamis dolgokban üzletelnek és hamis dolgokkal foglalkoznak, általában milyen jellemző tulajdonságok azok, amiket észreveszünk rajtuk?
Hát szerintem így nagyon ingerültek, vagy mindig indulatosak, és inkább így kialvat, mint akikor valaki kialvatlan.
Igen, ilyenkor nagyon feszültek, és elég sok mindenért megsértődnek, mert veszélyben érzik magukat, mert félnek, hogy lebuknak, kiderül, és kiderül, hogy ők igazából mit is cselekedtek.
Voltál-e már esetleg olyan helyzetben, amikor szemtanúja voltál olyan esetnek, amikor valakivel igazságtalanul bántak?
Igen, én nagyon sokszor láttam már ilyet, és legtöbbször félek oda menni, segíteni és kiállni az igazságért, mert tartok attól, hogy majd engem is kinéznek, majd engem is bántani fognak, de érzem azt, hogy ez egyre jobban megy le rólam, és egyre bátrabb tudok lenni.
Én ilyet akkor tapasztaltam, amikor fogorvosnál voltunk, és egy egész idős néni volt, és neki volt időpontja, de az összes többi betegnek nem volt, és mégis a néninek kellett várnia sokkal több időt, és beengedtek elé mindenkit, és már nagyon sajnáltuk, úgy volt, hogy beengedjük maguk elé, de már behívták akkorra.
Aztán mit gondoltok, hogy lehet a csenddel is hazudni, hogyha nem szól semmit?
Úgy lehet a csenddel hazudni, hogyha elhallgatjuk az igazságot egy fontos vagy kevésbé fontos helyzetben, és azért valakinek rossz lesz, mert mi nem mertünk szólni, inkább úgy gondoltuk, hogy ha én csendben maradok, azzal úgyse okozok senkinek bajt.
Viszont volt már bizonyára olyan is, hogy valamit elmondtál, amit igaznak véltél, és a másiknak a szavaiddal fájdalmat okoztál. Akkor most jó volt, hogy elmondtad neki, hogy mit gondolsz, és figyelmeztetni akarod őt arra, hogy változzon meg, vagy változtasson azon a rossz szokásán, vagy bűnén, vagy csendbe kellett volna maradnod. Hogy van ez?
Nekem igazából akkor van lelkiismeret furdalásom, hogyha nem mondom el, amit gondolok, főleg akkor, hogyha meg is kérdezik. Mert hogyha én nem mondom el, hogy az nem jól csinálja, vagy ezt nem úgy kéne, akkor igazából kifogja, szóval. De ha meg elmondom, akkor jó, rosszul fogja érezni magát, és én is, hogy megbántottam, de sokkal jobb lesz hosszú távon az, hogyha elmondom az igazat, és amit gondolok. Mindenkinek el kell fogadnia, hogyha valaki jobban rálát kívülről, vagy csak egyszerűen jobban látja, szerintem.
Tehát az igazsághoz való ragaszkodásra azért van égető szükségünk, mivel sok olyan helyzetbe sodródunk nap mint nap, melyekből könnyebb, kisebb füllentésekkel jól kijönni, mint megmondani az igazat. Ilyen esetben csak akkor tudunk őszinték maradni, ha felismertük az igazsághoz való ragaszkodás fontosságát, és képesek vagyunk parancsolni magunknak. Ha tudatosítjuk magunkban, hogy bármennyire is praktikusnak tűnik adott esetben egy kisebb-nagyobb hazugság, annak beláthatatlan következményei lehetnek akár az egész életünkre nézve. De nézzük csak, mi történik ilyenkor. Először is, ha hazugságokkal próbáljuk az érdekeinket képviselni, akkor idővel ugye arra jövünk rá, hogy csökken a szavainknak a hitelessége. Tehát, hogy észreveszik a körülöttünk lévő emberek, hogy ez a nő nem mindig mond igazat. Na hát akkor mi történik, hogyha rájönnek, hogy te ilyen kis simlis vagy, hogy ide-oda játszol?
Hát akkor nyilván nem fognak bennünk többet megbízni, és semmilyen titkot akár nem fognak elmondani.
És akár még ők is hazudnak nekünk, mert tudják, hogy mi szoktunk füllenteni, nem az igazat mondani, ezért nem szeretnék, hogy tudják az igazat. Szóval ez egy egész ilyen hálóba, láncba bele tudunk gabajodni, hogyha nem mondunk igazat.
Aztán ezt úgy szoktuk mondani, hogy puhul a gerincünk, homályosodik a tekintetünk tisztasága. És látod rajta már a tekintetén, hogy itt valami nem igazi dolog történik, hogy nem mondja neked őszintén, ezt azért lehet érezni. De aztán utána olyan mesterien tudják csinálni az emberek, hogy nem tudod megkülönböztetni a hazugságot az igazságtól, hiába keresed a tekintetét. Ugye sokszor szoktuk mondani, hogy a szem a lélek tükre, és látod benne a másiknak a lelkét. Hát igen, érdemes egyébként erre figyelni, hogy kivel mit osztasz meg, és kitől mit kapsz cserébe, és hogy ezt mennyire érdemes neked olyan emberekkel barátkozni, akiknek nem ugyanaz az értékrendjük, mint neked. Tehát akinek ennyire belefér minden, mert hogy itt az a nagy kérdés, hogy ki az erősebb lelkű, és ki fogja a másikat, hogy mondjam, befolyásolni az erkölcsi életével és az erkölcsi tartásával. Mert ha olyan barátot választasz magadnak, aki, hogy mondjam, nem az erőssége, az őszinteség, és a szemén is látszik az, hogy ő aztán érti a dolgokat, hogy miből hogy lehet kimászni, akkor félő, hogy te is olyan leszel, hogy olyanná válsz, amilyen ő, és ha viszont sikerül neked ennek ellenére megtartani a gerincedet és a tartásodat, akkor viszont az nagy győzelem, és meglátod, hogy a másik is fog hozzád idomulni. Szóval itt nagyon erősnek kell lenni erkölcsileg, hogy te tudjál ezekben a harcokban helytállni. Hitelt érdemlő beszéd helyett nagyon sokszor súlytalan fecsegéssé változnak a szavaink, és az emberi kapcsolataink, melyek hitelességen és bizalmon alapulnak, nagyon sokszor meginognak és tönkre is mehetnek. mindezeken túl a belső világunk is ilyen bizonytalanná fog válni, olyan semmi tartás nem lesz benne, hogyha hozzászokunk a hazugságokhoz, és egy idő után egyre inkább mi magunk is belezavarodunk a sok valótlanságba, és eltévedünk az általunk felépített díszlet és színházban, hogy már magad se fogod tudni, hogy ki vagy ebben a történetben. Nagyon sokszor, ahogy te is mondtad, Barna, bele lehet ezekbe gabajodni, és onnan viszont nem tudsz már visszajönni, vagy ha meg is próbálod, az nagyon nehéz, de muszáj visszafordulni, és ugye a Szent Jónásnak a szentsége lesz az, ami nagyon szépen tud téged innen is felépíteni, hiszen nincsen lehetetlen helyzet, mindenből van kiút, minden bűnből, és minden bűnös útból, csak ugye az a nem mindegy, hogy mennyire hosszú ez a visszafelé tartó út, hogy milyen, mennyire mélyedtél el ezekbe a csapdákba. Istennek tehát a 8. parancsa igaz beszédre buzdít. Mivel a szívünk bőségéből szól a szánk, ezért figyelnünk kell arra, hogy a szívünket és az értelmünket az igazság járja át. Az igazság megismerésére nap mint nap, akár nehéz döntéseink árán is érdemes törekednünk, hiszen akinek a szíve igaz, mert Istenhez tartozik, az nagyon komolyan veszi a hitét, és könnyebben meg tudja különböztetni a jó és a rossz belső sugallatokat. Ezen felül majd a szavainkra is nagyon kell figyelni, hogy ne kártékonyak legyünk egymás számára, hanem az élet igéjét és az isteni derűt tudjuk közvetíteni a másik ember számára. Erről majd a következő órán fogunk bővebben beszélni, hogy mit is jelent a szavainknak a súlya és az egymásnak adott ígéretek és szavak, a kimondott szavak az életünkben. Hittanóránk végén fohászkodjunk közösen a mindenható Istenhez, Kalkuttai Szent Teréz anya imájával. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
Úr Jézus, add, hogy áldás lehessek mindenkinek, akivel találkozom. Add, hogy a Te jóságod tükröződjön az arcomon, a szememben, a mosolyomban, az üdvözlésemben. Segíts, hogy a mellettem élőkkel kedvesen beszéljek, a haragosokkal szelíden, a szenvedőkkel megértően. Add, hogy boldog legyen a mosolyom, add, hogy testvéreimnek ne csak valamennyi figyelmet szenteljek, hanem az egész szívemet adjam nekik. Amen.
Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. A 2024. február 6-ai adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallgathatják meg, melyben Mohos Gábor, az Esztergom Budapesti Főegyház megye segédpüspöke beszél az Eukarisztia misztériumáról, az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz való kapcsolatunkról. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallhatják. Ezután a Lélek szava szól, melyben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik. 3:05 egymás közt című műsorunkban dr. Pap Miklós, görög katolikus lelkipásztor, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára az életvezetés etikájáról beszél. 4:00 zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kristan Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Somosvári Eszter Anna, Sinkovics Andrea, Dikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Azt a napot és azt az órát azonban senki sem ismeri, az ég angyalai sem, sőt még a fiú sem, csak az atya. Olvasom a Márk evangéliumban. A Krisztus eljövetelébe és a világ beteljesedésébe vetett hitet úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az emberi történelem egy végső pont felé halad, melyben végérvényesen világossá és félreismerhetetlenné válik az, hogy az a stabil elem, mely az egész valóságnak hordozó talaja, nem a csupasz, öntudatlan anyag, hanem az igazi, szilárd talaj, a szellem. Ő tartja össze a létet, ő ad neki valóságot, sőt, ő maga a valóság, a lét megformálását nem alulról, hanem felülről nyeri. Hogy az anyagi lét a szellem által újabb formáció felé halad, s kettőjük együtteséből a szellem erejében újabb egység állhat elő, bizonyos értelemben már ma is tapasztalhatjuk a világnak a technika által való átalakításában. A valóság manipulálhatóságában már most eltűnik a határ a természet és a technika között, s nem lehet őket egyértelműen elhatárolni. Persze, ez az analógia több szempontból kérdéses, mégis ezekben a jelenségekben olyan világképe bontakozik ki, amelyben a szellem és a természet nem egymás mellett állnak csupán, hanem a szellem a tisztán természetest önmagához vonza, újabb formációt ad neki, és így egy újabb világot hoz létre, amely természetesen a régi megszűnését vonja maga után. Persze az a világ vége, melyben a keresztény ember hisz, egészen más, mint a technika totális győzelme. Azonban a szellem és a természet összeolvadása, ami itt mutatkozik, lehetővé teszi új módon elképzelni Krisztus eljövetelének hitigazságát, a szellem és természet valóságának egységét, a szellemből kiindulva. Uram, szeretnék az életemnek értelmet adni az imádság, az áldozat, a bizalom, a szeretet, a hűség ébren tartásával. De csak Te, az élet Istene, töltheted be életemet egészen, és teheted azt értelmessé. Jöjj tehát, és maradj velem, és akkor elég gazdag vagyok már.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem. Ó, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el,